igaz, beszél, akinél van. Na, üdvözlök én is mindenkit, sziasztok. Én vagyok Berényi Áron. Lente nem lesz, csak te leszünk. A miben több a jövő hálózata? Merül fel a kérdés, hogy miért van jövő hálózata. A Cisco úgy gondolja, hogy most egy olyan ponthoz érkezett el az informatika, vagy ez az egész hálózat az elmúlt időszakot, vagy periódust végignézve, hogy újabb óriási változások következnek, és már következtek be, mind a hálózatok felhasználási területén, mind pedig azok a funkciókat, amiket a hálózatokban használunk. Ahhoz, hogy megismerjük, hogy miért jobb, és mi az új a jövő hálózatában, úgy gondolom, hogy egy rövid történetet mindenképp, hogy honnan jutottunk el ide, és ez megmagyarázza azt, hogy mik azok a kiváltó okok és tényezők, amik megkövetelik azt, hogy legyen egy új fajta, egy új típusú hálózat. Vannak tapasztaltabb és kevésbé tapasztalt kollégák, akik nagyon sokban ismerik ezt a történetet, hallották, nagyon sokan meg is élték ezt a történetet. Én elsősorban nem történelmi felsorolást szeretnék megmutatni, hanem sokkal inkább elmondani azt, hogy hogyan fejlődött a hálózat, miért lett szükségünk újabb és újabb hálózati architektúrákra és újabb technikákra a hálózatok megvalósításához. Az kezdtük eszközzel. Oké, értem. Szóval kezdtük egy darab eszközzel, ahol már létrejött egy router. Ebbe a routerbe volt 12 kilobájtnyi memória. Azzal el tudták végezni a munkát. De a lényeg az, hogy akkor 3 darab PC volt az internet. Ez az évek során folyamatosan nem, tök mindegy, milyen messze beszélünk, darabos. Tehát levegőt vehetek? Jó. Na, tehát, hogy az a lényeg, hogy dinamikusan fejlődött a hálózat. Igaz, mindenki le kellett tennem, hogy a Cisco megalapították. Nagyon sok minden szemben, nekem volt egyszer lehetőségem elmenni, de csak mint vendég, nem mint tanuló. Nem lettem tőle okosabb, tehát valószínűleg oda is kell járni ahhoz, hogy az ember ilyen dolgokat létre tudjon hozni. De nem is ez a lényeg, hanem hogy mire elértünk a 90-es években, már több millió felhasználó volt a hálózaton. No, és ez még inkább gyorsult a 2000-es évek közepére, igaz, ismerjük a sztorit, elfogytak a IPV-n. Igaz, ide írtam, hogy körülbelül mi a hálózatok óriási fejlődésen mentek keresztül. Az elmúlt 8-10 évben bejött ez az úgynevezett IoT, az Internet of Things, vagy IOI, attól függ, hogy ki hogy szereti használni. Fantasztikus dolgokat tudnak vele megcsinálni, de nagyon-nagyon sok eszköz van, ami a hálózaton van, ezzel a hálózatok méretét, a kitettségét és a különböző, ahogy látjuk itt az évek során, ahogy az felhasználók nőttek, igaz, nem csak a jó indulatú és a jó szándékú felhasználók vannak a hálózatokon, hanem vannak olyan felhasználók, akik másoknak rossz, vagy saját maguknak másoktól elvesznek valamit. Tehát jöttek a vírusok, hekkelések, és így tovább. Ezzel a hálózatok is fejlődtek. A legelejére volt szükségünk, igaz, ebben az időszakban, amikor ez még mondjuk a közepes, ez a Token Ring FDDI kapcsolat legyen. Először az volt, hogy kapcsolni. Biztos, hogy használnom kell? Ez nagyon furcsa, hogy ide-oda hallom a hangomat. Oké. Okay. Olyan, mintha reppelnék. Na, és hogy először a kapcsolat volt a fontos, hogy azokat a szegény számítógépeket összekapcsoljuk, tudjanak kommunikálni egymással. Ezután jött egy új igény, egyre több eszközünk lett, egyre nagyobb sebességgel szerettük volna ezeket az eszközöket, hogy összekapcsolódjanak, ezért létrejött egy új hálózati struktúra, már struktúrának, már egy hierarchikus hálózatnak megoldás, amivel nagy mennyiségű felhasználót, kapcsolatot, eszközt tudtunk kiszolgálni. Itt tartunk most, mondjuk ez a mai állapot, ez a háromszintű, ezt ismeri fejből, hogy ez hogy működik, az Access Aggregation Core hálózat. Ezeknek vannak különböző formái, most már igaz, van ez a Spine Leaf, tehát hogy hogyan a különböző adatközponti, és így tovább nem mennék bele a tekbe, de a fontos az, hogy most a skálázhatóság volt a elsősorban, amiért mentünk, hogy minél több és egyre több eszközt tudjunk a hálózatra feltenni. Mi a jövő az, hogy a mindenki van okos készülék, az készülékek és az eszközök mennyisége egyre. Az előre az tanulmánya, ahol azt feltételezzük, vagy azt mondjuk, hogy 2020-ra másodpercenként 63 millió eszköz kerül föl a világhálóra, tehát ez a világon összesen, nem egy darab hálózatra. Ami azt jelenti, hogy nagyon-nagyon sok eszköz lesz a hálózatunkon mostanában. Ennek elsődleges kiváltója ez a különböző IoT, különböző kisebb méretű eszközök lesznek. Emiatt, illetve az egész hálózatnak a struktúrája és a biztonság, amit megtudunk ezzel kapcsolatban, az üzemeltetése és így tovább, gondolkodást igényel, mind azoktól, akik tervezik, mind azoktól, akik üzemeltetik ezeket a hálózatokat. Itt látjuk azt, hogy egy tradicionális hálózaton hogyan végeztünk el különböző feladatokat, hogyan épült föl. Hardware-centrikus, ez mit jelentett? Minden egyes új funkcióhoz legtöbb esetben új hardware kellett. Ha kellett egy router, akkor fizikailag le kellett rakni egy routert. Ha tűzfalra volt szükség, fizikailag le kellett tennünk egy fizikai tűzfalat. És így tovább, és így tovább. Tehát ezért hardware-centrikus, hogy minden új funkció, minden új szolgáltatás jó esetben új hardware-t igényelt, manuális. Minden egyes eszközt egyenként kellett konfigurálnunk. Ha volt egy routerünk, ha volt egy switchünk, ha volt egy tűzfalunk, azokon egyenként kell a mai napig beállítani. Ezt most a scripteket, meg ilyeneket, azokat most ne vegyük figyelembe, az is a manuális konfigurációhoz tartozik. A Shiloh-ba elképzelt biztonsági megoldások. Most a hálózatunkat, vagy a legtöbb hálózatot úgy kell elképzelni biztonsági szempontból, hogy vannak különböző szintű hálózati védelmek, a tűzfalak, mondjuk ez a periméter tűzfalak, és így tovább. De hogyha a rosszindulatú információk, vagy rosszindulatú támadások már bent vannak a hálózatban, azokat nem tudjuk felfedezni, ha csak a külső részt nézzük. Egy várat kell elképzelni, ahol ott a várunk. Ha már bent van a várban, őt nem fogjuk, nincsen senki, aki folyamatosan figyelje a várban, vagy a hálózatban lévő forgalmat. És a network monitorozás, ami alapvetően SNMP alapú, ami úgy történik, hogy triggert, tehát hogy mi szedünk ki információkat az eszközökből. Ezekből az eszközökből az információkat időről időre tudjuk csak bizonyos közönként kivenni. Ezeket az információkat utána felhasználni döntéshozatalra nagyon nehéz, lehetetlen a hálózatnak automatizálva. Ezzel szemben mi azt gondoljuk, hogy az új digitális, ez egy nagyon jó marketing szó, a digitális hálózatoknak az elvárása az, hogy szoftver alapú legyen, ami azt jelenti, hogy újabb és újabb szolgáltatásokat remélhetőleg automatikusan újabb hardware implementáció nélkül tudjunk elvégezni. A feladatok nagy többsége automatizált legyen. Mit jelent az automatizáció? Az automatizáció azt jelenti, hogy ne azt kelljen kiderítenünk, vagy kigondolnunk, hogy milyen parancsokat kell egy eszközben megadnunk, hanem vannak különböző igények, hogy QoS szeretnék konfigurálni, különböző szűréseket szeretnék végrehajtani, és így tovább. És azt hagyjuk azt, hogy ezt a szoftver által, tehát egy felső kontroller által vezérelt módon minden egyes eszközbe egy egységesen tudjuk kezelni a hálózatunknak, ne pedig egyenként az eszközöket. Integrált security. Erről a Gyuri egy nagyon fontos részéről fog a későbbiekben az előadás második felébe beszélni. De nagyon fontos az, hogy a hálózatunkat átszője mindenhol a biztonság. Minden szinten, kliens szinten, hálózati forgalom szinten, az internet felől, az internet felé induló forgalmak felé. Illetve a következő analitika és a különböző sokkal nagyobb mértékű ismerete a hálózati forgalmaknak. Erre nagyon sok új lehetőség van, igaz, nem régiben, vagy az utóbbi időben egyre többet lehet hallani a különböző mesterséges intelligenciáról, ez a machine learningről, és így tovább. Ezeket a technológiákat felhasználva gyorsan és nagy biztonsággal tudjuk analizálni a különböző forgalmakat. A Gyuri erről is fog az előadásában beszélni későbbiekben, kiemelve egy bizonyos technológiát. De a lényeg az, hogy az ember nagyon jó abba, hogy különböző problémákat megoldjon. Viszont eszméletlen rossz abba, hogy az ismétlődő problémákat ugyanúgy, ugyanakkor a bizonyossággal vagy biztonsággal meg tudjon oldani. Ebbe a gép nagyon jó. Ha már egyszer valamit elmondtunk neki, azt nagyon sokszor meg tudja ismételni. A machine learning segítségével pedig az előre programozott funkciók vagy megadott paraméterek alapján sokkal nagyobb mennyiségben és sokkal nagyobb biztonsággal tudja ezeket a funkciókat végrehajtani. Jó, még egy. És ezen túl az egésznek az automatizáció, az, hogy a különböző problémákra és hibákra vagy újabb biztonsági résekre és így tovább felfedezésére ezeknek az új hálózati funkcióknak a segítségével az eszköz a hálózatunk automatikusan rá tud jönni, igény szerint ezt jelezni tudja, vagy akár tud is ellene tenni, és a megfelelő konfigurációs lépéseket végre tudja hajtani a hálózatba. Jó, tehát a Cisco mit gondolt, hogy milyennek kell lenni a következő generációs hálózatnak, ami ezeket az igényeket kielégíti, amiket előbb felsoroltam. Folyamatosan tanulja a hálózat. Machine learning segítségével a hálózatunk folyamatos információkat kap, különböző telemetriai adatokat adnak az eszközök, és folyamatosan ellátják információval nem csak időnként 5 perces, 1 perces átlagokat, hanem folyamatos másodperces, tized másodperces intervallumokkal tudják ellátni a machine learninghez, vagy a folyamatos tanuláshoz. Állandóan adaptáló hálózat, ez is lehetséges, a machine learning és az intelligencia, a mesterséges intelligencia segítségével, és egy olyan hálózat, ami folyamatosan védve van. Ennek, ez ismételten mind a machine learning, a mesterséges intelligencia, és azok a biztonsági technikák, amiket a Cisco és más gyártók is elkezdtek használni, ezeknek a segítségével tudjuk végrehajtani. Jó, hogyan is néz ki ez az új architektúra, amit mi gondoltunk, hogy a jövőben hasonlóképpen fog működni? Ez természetesen nem mindenkire vonatkozik. Tehát ez azt jelenti, hogy az előbb látott három rétegű hálózat, hogyha van egy 3 switches vagy egy 4 switches ez hálózatunk, egy kisebb hálózat, nem szükségszerűen kell egy ilyen komoly architektúrát és ezeket a paramétereket mind megvalósítani. Viszont azoknak a cégeknek, azoknak a vállalatoknak, azoknak az egyetemeknek és így tovább, akik nagy hálózatot üzemeltetnek, és amit egyre többen használunk, hogy különböző újabb és újabb, értem, de a végén nem vernek meg, hogyha a pirosat felemelik és nem fejezem be. Na, akkor gyorsítsunk. Tehát, hogy egyre több funkciót, egyre több szolgáltatást használunk. A másik oka, hogy ezeket a hálózatokat úgy gondoljuk, hogy érdemes egy teljesen új architektúrába kigondolni és használni, hogy bejöttek a különböző felhőszolgáltatások. Egyre több funkciót és egyre több megoldást kezdünk a felhőből használni, akár a fájlok tárolására, akár adatbázisok, akár virtuális gépek futtatására, és így tovább. A meglévő hálózatok, ez a három rétegű, vagy teljesen mindegy, milyen rétegű, hány rétegű hálózatot használunk, ezeknek a kiszolgálására nehézkesen alkalmazhatók. Szóval a Cisco-nak ezek a DNA, vagy Digital Network Architecture, vagy architektúrája, azon alapszik, hogy ezeket az új keletű és újonnan használatos megoldásokat hogyan tudjuk beleintegrálni a hálózatunkba. Természetesen nem azt kell elképzelni, hogy itt megszűnik, és nem fogunk semmi több switchről, routerről és így továbbról beszélni. Nem. A hardware-re tovább isra is szükség van. Lesz switchünk, lesz routerünk, lesz tűzfalunk. Azzal a különbséggel, hogy ezeket az alsó rétegen, virtualizációs rétegen, akár egy eszközön virtualizálva meg fogjuk tudni valósítani, vagy pedig ezeket az eszközöket egységesen egy szoftver és az automatizációs segítségével egységesen fogjuk tudni kezelni. A hálózatunk úgynevezett cloud native módba, tehát a különböző felhőszolgáltatásokkal egyszerűsítve könnyen fog tudni kommunikálni az új protokollok és az új megoldások segítségével. Hogy ezt mi teszi lehetővé? Nem más, mint a Cisco szerintem 2 évvel ezelőtt, 2016 környékén elkezdett el erről az egész DNA-ról beszélni, ami nem véletlen DNA, mert hogy angolul a DNS, az igaz DNA. Tehát, hogy ez az alkotó eleme, a legalapvetőbb alkotó eleme a hálózatoknak és a következő generációs megoldásoknak. Tehát akkor kezdtünk el a DNA-ról, és ennél az úgynevezett DNA Centerről beszélni. A DNA Center a központja, az agy központja ennek az egésznek. Ez egy szoftveres kontroller, aminek a segítségével az egész hálózatot egy helyről, egy grafikus felületen keresztül tudjuk vezérelni. Itt szeretném jegyezni, hogy itt az előző két előadót félve néztem, mert itt mindenki nagyon mélyen belement a különböző kernel programozásba, a teljesen hardware szinten, vagy a legalsóbb szintekre. Én meg pont az ellentétjét, a GUI-t próbálom hirdetni. De a lényeg az, hogy ha egy nagy hálózatról, egy nagy terjedelmű hálózatról beszélünk, akkor a DNA Center segítségével különböző policy-kat és különböző technikák segítségével a hálózatot egységesen és hibamentesen, tehát a konfigurációs hibáktól mentesen fogjuk tudni kezelni. Jó, hogy befejezzem az 5 percet, már végzek is, hogy átvezessek a Gyurinak az előadására. Tehát a DNA Centernek nagyon sok alkotó eleme van. Az egyik nagyon fontos eleme a biztonság. Illetve a felhasználóknak a különböző kezelése és a felhasználó policy-knak a létrehozása. A DNA Centernek az egyik funkciója az, hogy a hálózatokat létesít, és a hálózatokat üzemelteti és monitorozza, illetve analizálja. A másik funkciója az, hogy az ISE, az Identity Service Engine segítségével a felhasználókat kontrollálja a hálózaton, és az egész hálózaton a felhasználók és az eszközök közötti kommunikációt különböző központosított policy-k segítségével vezérli. Ez lesz az a pillanat, amikor átadom a Gyurinak a szót.